Schöffling György, a Fidesz európai parlamenti képviselője az Inforádió arénájának vendége. Jó estét kívánok, nagyon örülök, hogy elfogadta a meghívást. A miniszterelnök azt mondta, hogy Donald Trump győzelme azt jelenti, hogy a realitás áttört az ideológián, és ezzel annak az ideológiának, amely megteremtette a politikai korrektségre alapuló saját nyelvezetét, vége van. Egyetért a miniszterelnök meglátásával?
Mondjuk úgy, hogy a politika nem egyenlő a villanykapcsolóval. Tehát nem lehet egyik napról a másikra átállítani, de valóban Trump győzelme tényleg azt jelenti, hogy valami elég komoly változás történt. Abból a szempontból nézve, hogy 20-25 éve egy bizonyos felfogás uralkodik arról, hogy miből áll a demokrácia, ezt nevezhetjük liberálisnak. Hát ez most egy nagyon komoly sokkot kapott. És lehet, hogy valóban ez az a realitás, ami, ha nem is egyik napról a másikra, de középtávon megváltoztatja azt a hozzáállást, amit már előbb liberálisnak neveztem, és akkor valóban az lesz az eredménye, hogy a mostani elitek rájönnek, hogy igen, hogyha tényleg komolyan gondolják a demokráciát, akkor valamennyire úgy kell kormányozni, ahogyan ezt a társadalom szeretné.
De ki lehet húzogatni a demokráciából bizonyos jellemzőket, hogy az már ne liberális legyen?
Ez egy nagyon nehéz kérdés, és rengeteg vitám van erről, hogy a demokrácia-e a liberalizmus nélkül? Szerintem igen. Tehát amikor fiatal voltam, akkor még volt ilyen, hogy a szociáldemokrácia, meg keresztény demokrácia. Ma már mindenki azt mondja magáról, hogy csak liberális demokrácia létezik. Én azt mondom, hogy nem. Van egy bizonyos államforma, politikai rendszer, ami demokrata, ami többek között abból is, hogy valóban vannak egyes liberális értékek, de ugyanakkor a kormányzat valamennyire odafigyel arra, hogy a társadalom hogyan szeretné, hogy őt kormányozzák. Például a kokáira, hogy ne alakuljon ki egy olyan elit, ami szerintem kialakult sok helyütt, ami megmondja a társadalomnak, hogy ez az, amit nektek kell megtenniük. És hogyha nem, akkor kiátkozunk benneteket. Tehát ez a fajta liberalizmus, ami mondjuk az elmúlt 20 évben kialakult, hát ez már egy ilyen hit. Ez egy ilyen félig meddig vallási hozzáállás, amivel nem lehet vitatkozni. És szerintem ez a legnagyobb baja ennek az, és ezt nevezhetjük ideológiának, hogy nem akarnak szóba állni azokkal, akik másképpen gondolkodnak. Hát ezt lépte nyomon találkozok ezzel az Európai Parlamentben és másütt is, hogy a liberalizmus képviselői úgy gondolják, hogy nem, hát ők már mindent tudnak, és akkor nem kell vitatkozni. Na most szerintem a demokrácia többek között az állandó jellegű konfliktusrendezésből is áll, aminek központi eleme a vita. Hogyha nem vitatkozunk, akkor mikor megbénul a társadalom, hogy hogyan képzelik? Hát ez a probléma. Most, hogy tényleg áttörése mikorai? Egy változást elindított, az biztos, de lehet, hogy a változás az inkább egy sokkal szilajabb ellenállás lesz. Hát én azt látom a nyugati sajtóból, nyugati médiákból, hogy fogcsikorgatva ugyan elfogadják Trump győzelmét, de is azt mondják, hogy óriási veszély van. Tehát ellen kell állni. Hogy ez meddig lehet ellenállni, az egy más kérdés.
Minek tartják a liberálisok a velük nem vitatkozó ellenfeleiket? Ezt meg lehet határozni, mert a liberálisokat elég jól meg lehet határozni, amikor az ő ellenfeleik beszélnek róluk.
Azt hiszem, hogy egyszerű a válasz, ugyanakkor bonyolult is, hogy aki nem liberális, az szélsőséges. És kiátkozandó, kiközösítendő. Na most, ha már ott tartunk, hogy mondjuk a társadalom 15%-a liberális, és 85%-a másképpen gondolkodik, akkor milyen volt a demokráciáról beszélünk? Akkor azt nem akarom túl messzire vinni, de ez már egy ilyen lenéni elitpárt elmélet is lehet, hogy mi mondjuk meg, hogy miből áll a demokrácia, a politika, a hatalom. Ezek egyébként nagyon nehéz kérdések, amelyek szerintem állandó jellegű alkalmazkodásból állnak. Hogyha a liberálisok valóban úgy gondolják, hogy csak ők képviselik a demokráciát, akkor szerintem a demokrácia nagy bajban van. lehet, hogy a demokráciát meg kell menteni a liberálisoktól, nem a liberalizmustól, mert mint mondom, a liberális értékeknek ott van a helyük. Tehát, hogy igen, hogy elfogadjuk egymás identitását például. Vitatkozni lehet, de az, hogy én azt mondom, hogy XY, mert valamelyik csoporthoz tartozik, azonnal gulágba kell küldeni, az már nem liberális. Tehát ebből a szempontból a demokráciának van egy bizonyos liberális vetülete, de ez nem lehet egy monopól helyzet, és igazából erre szeretnénk kiukadni.
Ez a monopól helyzet még él? Mondjuk itt Magyarországon?
Magyarországon ebben a pillanatban kevéssé. Hát azért, hogyha a közbeszédet nézzük, akkor azt látjuk, hogy szerintem is már egy háromosztatú politikai világban élünk, három effektíve különálló politikai mezőny, a Jobbiké, a Fideszé és a baloldali. És ezek nem nagyon találkoznak egymással. Valamikor igen. És vita van, de inkább azt látom, hogy mind a három valamennyire kiátkozza a másikat. Tehát ez a mostani magyar politika átka. És többek között valamennyire mindenki felelős ezért, de azért többek között azt hiszem, hogy a baloldalnak nagyon komoly a felelőssége, mert az adott pillanatban, tehát a 90-es években, illetve 2002 és 10 között valamennyire erre nevelte az ellenzékét, hogy ebből áll a politizálás, ebből szocializálta, és a Fidesz ezt valamennyire átvette, és elég radikálisan át is alakította azt, amit át tudott alakítani. Ugyanakkor azért él és virul egy baloldal, és tulajdonképpen több baloldal, akit, hát ez az én személyes álláspontom, csak azzal lehet vádolni a túlzást, de mondjuk ez az ismérve, hogy nem változik, tehát nem akar szembenézni azzal a társadalmi valósággal, illetve a nemzetközi valósággal, hogy ők csak egy elem a politikai rendszerben, hanem valahogy úgy képzelik el magukról, hogy övék a jelen, a jövő, és valószínűleg a múlt is.
De mennyire tudja egy politikai erő megmondani egy társadalomnak, amelynek csak nagyon kis része párt tag, hogy hogyan kell gondolkodni a világról, magyarán milyen ideológiát kell követni a mindennapi életben?
Na hát szerintem semmiféle ideológiát nem kell követni. Egy felnőtt embernek nincs szüksége a világnézetre. Egy felnőtt ember megnézi a helyzetet, és hát amennyire tudja, saját maga ítéli meg, hogy mi a legcélszerűbb, esetleg etikailag, esetleg gazdaságilag, esetleg politikailag, hogy milyen, hol szeretné látni a hatalmakat, milyen fajta jövőbe gondolkodik, hogyan gondolkodik a társadalom többi tagjáról, és ilyenek. Tehát ideológiák természetesen azt hiszem, hogy mindig fognak létezni, hiába szeretnek az emberek a pragmatizmusról beszélni, a pragmatizmus alatt, mögött azért ott vannak ideológikus elemek, és ezek is irányítják az emberek gondolatot. Az ideológiának az óriási előnye, hogy megkönnyíti az életet, tehát az ember nagyon sok mindenre kap egy választ.
Nem kell elgondolkodni minden egyes problémán külön?
Leszűkíti, ez egy ilyen gyorsírásszerű valami, hogy akkor itt van egy előre kiszabott gondolkodási keret, és akkor már tudom, hogy mi a válasz. Probléma az, hogy elég gyakran másképpen alakulnak a dolgok. Van úgy, hogy az emberek változnak, de van úgy, hogy a technológia változik. Tehát azzal, hogy a kommunikáció, hogy az internet teljesen átalakította a világot sok tekintetben, azt jelenti, hogy egyes dolgokat már nem lehet elrejteni. Nap mint nap találkozunk ezzel, hogy félig meddig magántörténetek az internetre kerülnek, és látható, hogy YouTube-on. Ennek következtében az emberek közti kommunikáció is valamennyire átalakul. Mit jelent a privát szféra, ahol elvben, egy demokratikus rendszerben az ember egy ilyen védettségbe kell, hogy magát érezze, de hogyha nem tudja magát érezni, minden lehallgattak, vagy attól fél, hogy le fogják hallgatni, akkor már másképpen néz ki maga a politika. Hol van a bizalom?
Mi lesz a politika hívószava, vagy mik lesznek a politikai hívószavak, hogyha csökken az ideológiák hatóereje, vagyis nem lesznek mindenre leegyszerűsített válaszok? A napi pragmatikus kérdések, hogy ebben és ebben ki mit ajánl, és akkor azt szerint szavaznak az emberek?
Nagyon nehéz elválasztani az ideológiát az elvszerűségtől. Tehát, hogyha valaki nem elvszerű, akkor szerintem nagyon könnyen beesik egy ilyen cinikus opportunizmusba, és csak azt csinálja, ami, hogy is mondjam, az ő értékeit, illetve előnyeit szolgálja. Tehát itt kell, hogy legyen valamiféle magasztosabb elv, hogy igen, én ezt is ezt tartom a jó társadalomnak, hogy legyen bizonyos szolidaritás, legyen egy bizonyos megismerése egymásnak. És amit már korábban mondtam, hogy legyen egy olyan mezőny, egy olyan terület, ahol tudunk egymással vitatkozni. Ha ez megvan, akkor szerintem nem minden, de sok minden megoldódik, mert kihívások mindig jönnek. Kívülről, valamennyire belülről, és mondjuk ez is része a mai világnak, hát az úgynevezett fekete hattyú elv, hogy a váratlan sok bekövetkezik. Nevezhetjük Trump győzelmét is egy váratlan soknak. Senki sem várta, hogy nagyon kevesen.
Orbán Viktor miniszterelnök.
Ő igen. De ő igazából azt mondta, hogy jó lenne, ha... Mi nem egészen ugyanaz a tusnádi beszédére.
Igen, mondta. De olyan környezetben mondta, ahol sehol nem várta, hogy egy országvezető politikusa ezt mondja.
Ez abszolút így van, igen. Tulajdonképpen lehet azt mondani, hogy ha nem is mindenki 27, mondjuk még mindig 28 európai tagállamban, nem tudom, mi történik Nagy-Britanniában, senki sem mondta ki, hogy örülünk annak, hogy úgy néz ki, hogy Trump fogja megnyerni, mert nem így nézett ki. Orbán Viktor azt mondta, hogy igen, lát valami valóságot abban, ami mondjuk Trump képvisel, tehát a migrációs politikája.
Megérzett ön szerint valamilyen folyamatot a miniszterelnök? Vagy ráhibázott? Vagy pusztán azt mondta, amit a szavaiból lehetett hallani, mert ilyen is elképzelhető egy politikusnál, hogy ebben a kérdésben az lenne jobb, ha Trump nyerne.
Ez az utóbbi szerintem mindenképpen benne van. Hát ez a pragmatikus megközelítés, hogy de ő már hosszabb ideje mondja, hogy elegünk van ebből az egész liberális, politikailag korrekt gondolkodásból, beszédmódból, tehát ő ugyanakkor normatív alapon is ezt a vonalat támogatja, hogy igen, véget kell vetni ennek a liberális áramlatnak, mert kártékony, mert árt a társadalmaknak.
De milyen az, amikor vége van a politikailag korrekt beszédmódnak? Milyen egy nem politikailag nem korrekt beszédmód?
Na hát vissza kell menni a 70-es, 80-as évekbe, ugye, amikor még sokkal, hogy is mondjam, szabadabban lehetett beszélni különféle tabu témákról. A politikailag korrekt beszédmód, hozzáállás nagyon sok minden tabuizál, hogy erről most nem szabad beszélni, ez kényes, mert sérti az embereket, és látjuk Amerikában vannak ezek az egészen fantasztikus történetek, hogy van ez a mexikói kalap, ez a sombrero, amit már nem tudom, valamelyik amerikai ünnep alkalmából mindenki hordott, és akkor mondták, hogy nem, ez kulturális eltulajdonlás, ez csak a spanyol ajkúak hordhatják, ez ostobaság.
Tehát, de ez miért fontos, amikor ez pusztán ostobaság? Nem minden ostobaság fontos is.
Nekem nem fontos, nekik fontos, mert ez úgy fémjelzi az ő elgondolásukat, hogy mindenki, aki nem fehér és nem férfi, az valamennyire kiváltságos helyzetben van. Tehát van ez az a mondás, Amerikában elterjedt, valamennyire azt hiszem Nagy-Britanniában is, hogy vigyázz a privilégiumodra, mert te egy fehér férfi vagy. Na most tulajdonképpen ezzel is, részben ezzel is magyarázható a Trump megválasztása, hogy nagyon sokan azt mondják, fehér amerikai férfiak és nők is, elegünk van ebből, mi csak a kisebbségeket privilegizálják. Hol vagyunk mi? Mit kapunk mi? És erre igazából nincs válasz. A válasz az, hogy hagyjátok abba, üljetek le, nektek nincs jog. Jelent az állampolgárság, hogyha valaki már nem egyenlő, mert a többségnek tagja, akkor szerintem bajban van az egész demokrácia.
Jó, de mit lehet kezdeni egy bajban lévő demokráciában egy olyan országgal, mint például Amerikával, ahol nagyon sokfajta népesség él együtt, és a jogai képviseletére ezek szerint mindenki képes. A feketék képesek a mozgalmaikkal, a fehérek Trump mostani megválasztásával, a vidék is képes rá, mindenki képes. Háborúzni fognak?
Nem hiszem. Én soha nem éltem Amerikába. Többször voltam ott, nem is tudom hányszor. Nekem mindig az a benyomásom, hogy igen, vannak különbségek a fehérek és a feketék, vagy a spanyol ajkúak, vagy a spanyol származásúak, és a fehérek és a többi között, de ami legfontosabb, hogy ezek amerikaiak. Európai szemmel nézve azért van egy ilyen amerikai identitás, például a kokáért, hogy gyakorlatilag az angol a nyelv. Tehát tudom, hogy New Yorkban például a metró mindenki van írva spanyolul, stb. De mégis az angol nyelv az domináló. Most ez már valamennyire alakítja a gondolkodást. A nyelvnek van egy ilyen hatása, szerepe. Ebből kiindulva azt mondom, hogy van egy össze-amerikai identitás, amelyen belül azért nagyon sok mindent el lehet érni. Hát időnként természetesen dolgok felrobbannak, vannak elég kemény helyzetek, hát ezt lehetett látni az elmúlt nem tudom hány évtizedben, de azért sikerül ezeket úgy rendezni, hogy aztán az emberek hogy visszatérjenek egy nyugodtabb állapotba, és nekem az a véleményem, persze nagyon könnyen lehet, hogy én tévedni fogok, hogy megszokja Amerika Trumpot, és kialakulnak különféle konfliktusrendezési mechanizmusok, és azért az intézményi struktúrák szerepe nagyon fontos. Tehát az amerikai államelnöke nem egy teljhatalmú autokrata vagy diktátor, ott vannak struktúrák. A jogállamiság azért fontos.
Le tudja váltani a legfelsőbb bíróság tagjait, újakat tud kinevezni a nagyon idős bírók leköszönésével.
Régi gyakorlat Amerikában.
20 évre előre meg tudja határozni az amerikai legfelsőbb jogtudatot.
Hát két dolog van. Az egyik az, hogy igen, ez része az amerikai politikai rendszernek. Másrészt a kinevezett bírák nem úgy döntenek, ahogyan azt egyesek elképzelik. Természetesen vannak konzervatív bírák, most meghalt Scalia például, de alapvetőleg én hiszek abban, hogy a legfelsőbb bíróság Amerikában független, és a gondolkodásában is független. Vannak egyetlen értések, tehát ez szerintem minden intézményre alkalmazható. Én azt hiszem kétszer látogattam meg a legfelsőbb bíróságot, kiváló benyomást tettek rám, akivel találkoztam. Tehát azt mondanám, hogy én nem féltem az Egyesült Államokat, természetesen lesznek területek, ahol a bíróság, gondolom, másképpen fog dönteni, gondolom az abortusz ügyében például, de igazából mondva, ez nem a legfőbb probléma. A legfőbb probléma szerintem az, hogy milyen kapcsolat alakul ki az államelnök és a törvényhozás között. Tehát, hogy is mondja, európai szemmel, amikor mi arról beszélünk, hogy párttagság, vagy pártlojalitás, akkor nagyjából tudjuk, hogy ez alatt mi mit értünk. Kiderül, hogy Amerikában a demokrata és a republikánus, hát az egy ilyen, minek is nevezhető, ez ilyen, egy olyan fogalom, hogy igen, hát én most demokrata vagyok, de azért elég gyakran a republikánusokkal szavazok együtt, vagy fordítva. Tehát az a párthűség, ami bizonyos szilárdságot ad egy politikai pártnak, az nincs meg Amerikában. Ez ilyen gyűjtő pártok, és különféle elemeket gyűjtenek össze. Tehát a déli államok azért másképpen gondolkodnak, mint az észak-keletiek, nyugati partia szintén. De valahogyan sikerül az óriási országot egybe tartani, de eléggé egyértelmű, hogy például Obama elnök igazából nem tudta kezelni a törvényhozást. A kongresszus, szenátust egyaránt, aki nagyon jól kezelte a régmúltban, az Lyndon Johnson volt. Hát ő kiválóan értett hozzá. Régen tűrhetően, Bush valamennyire. Tehát, hogyha az ember, az államelnök kialakít egy pozitív összegű kapcsolatot a törvényhozással, akkor nagyon sok mindent el tud élni. Hogy ez Trumpnak sikerülni fog, vagy nem, azt nem tudjuk, de minden esetre a republikánusok ebben a pillanatban az amerikai törvényhozás mind a két házát uralják. De mint mondom, a párt szolidaritás nem olyan erős, mint mondjuk itt nálunk.
Mit gondol, mi lesz a realitás, ha Magyarország biztonságát kell majd megnézni, mert a magyar haderő képességei azok nem túl erősek, és Donald Trump azt mondta, még jelöltként, hogy fizetni kell a biztonságért, és mi keveset fizetünk.
Ez így van. Hát van egy ilyen elképzelés, mert tényleg ezen a szinten van, hogy minden egyes NATO tagállam a költségvetésének 2%-át költi a hadi költségekre. Mi ezt nem teljesítjük, azt hiszem, hogy 1% körül vagyunk.
Most van szó egy emelésről.
Tessék?
Most van szó egy emelésről.
Hát már hosszabb ideje, a miniszterelnök úr megígérte 2 vagy 3 évvel ezelőtt, már nem emlékszem pontosan mikor, hogy igen, lassan utolérjük ezt a 2%-ot. Ebben a pillanatban azt hiszem Amerikán kívül van 3 NATO tagállam, ami betartja ezt a 2%-ot. Lengyelország biztosan, Észtország, és nem tudom melyik a harmadik.
Donald Trump ma föl is hívta a lengyel elnököt.
Igen, pontosan. De a brit miniszterelnököt asszonyt is, tehát kezdi fölvenni a kapcsolatot Európával, ami azt mondja nekem, hogy ő azért mégis tisztában van azzal, hogy van egy világ, létezik egy világ Amerikán kívül, hát nagyon sokan tulajdonítottak neki különféle jellemvonásokat, ami nem biztos, hogy teljes mértékben megállja a próbát. És Obama, na érdekes, emlékezzünk vissza, megint nem tudom az évszámot, amikor ő Kairóba tartott ilyen nagy beszédet, hogy igen, Amerika most a Közel-Kelettel aktívan fog, blablabla, nem lett belőle semmi. Aztán az úgynevezett sarkonfordulás, a pivot, a csendes óceán felé, abból se lett semmi. Tehát egy gyenge elnök volt Obama, hogy Trump ilyen lesz, hát ez majd kiderül, de minden esetre az, hogy Trumpnak vannak európai érdekeltségei többek között Skóciában, azért szerintem ez jelent valamit, és ő talán nyitottabb ebbe az irányba, mint az elődje volt.
Mit lehet tudni eddig? Mit gondol Donald Trump az oroszokról? Mert ön írja egy helyen, hogy 2 látta a Vörös Hadsereget akcióban, ezért fenntartásokkal kezeli Oroszországot.
Én igen. Trump nem.
Ő nem látta 2 a Vörös Hadsereget akcióban.
Egyetlen egyszer se látta. Az igazság az, hogy én nem tudom, hogy lelkem mélyén mit gondol Trump Oroszországról. Különféle elméletek vannak. Az egyik az, hogy tényleg komolyan gondolja azt, hogy igen, az oroszokkal lehet találni egy bizonyos egyensúlyt, és akkor hosszú távon meg lehet egyezni abban, hogy ez az övé, ez az orosz szféra, az amerikai szféra, nem tudom. Ugyanakkor neki vannak orosz érdekeltségei, illetve az ő holdudvarában vannak emberek, akik nagyon közel állnak a Kremlhez. Hogy ezek mennyire fogják befolyásolni az ő külpolitikáját, azt nem tudom. Na most azok, akik a geopolitikából indulnak ki, azok azt mondják, hogy a stratégia helyzet valójában a struktúrákból alakul. Tehát, hogy itt van egy alapvető érdeke az Egyesült Államoknak, hogy Európa ne kerüljön orosz fennhatóság alá.
Mi benne vagyunk Európában?
Mi benne vagyunk Európában. Legalábbis azt hiszem, hogy igen. Én mindenképpen úgy gondolom, és azt hiszem, hogy mivel NATO tagállam vagyunk, ezt Washingtonban is elfogadják. Tehát ebből a szempontból nézve azt hiszem, hogy el tudok képzelni egy következő forgatókönyvet, hogy igen, Trump megpróbál kiegyezni Putyinnal, valamiféle nagy alkút, nagy dílt kihozni, és aztán vagy működik, de az is lehet, hogy nem működik, majd meglátjuk, nem tudom. Az is lehet, hogy nem indul el ezen az úton, nem tudom. És világos, hogy itt Európának van egy némi szerepe, de minél többet költ többek között a belbiztonságra, többek között a hadiköltségek emelésére, annál nagyobb lesz a befolyása Washingtonban.
Látja Európában ezt a fajta ébredést, hogy többet kell költeni, és akkor nagyobb lesz a befolyásunk?
Ha nem is ebben a formában, látjuk egy bizonyos megmozdulást, elmozdulást, hogy igen, hát amikor Jean-Claude Juncker is beszél arról, hogy itt az ideje, gondolkodjunk egy európai hadsereg létrehozásán.
Évek óta beszélnek arról, hogy itt az ideje, hogy gondolkodjunk egy európai hadsereg.
Lehet, hogy komolyabban, és komolyabban veszik azt, amit mondanak. Közös közbeszerzés, egységes standardok, meg ilyesfajta területeken. Lehetséges, hogy most ráadásul, hogyha tényleg az következik be, amit Trump mond, hogy Amerika nem fogja engedélyezni, hogy szabadon ússzanak az európaiak NATO-ban, hanem hogy követeli, hogy emeljék a kiadásokat, akkor lehet, hogy valóban Európában elindul egy ilyen folyamat, az, hogy tényleg béke van, mert vége van az úgynevezett békeosztaléknak, tehát amit 90 után elképzeltünk, hogy most már örök béke lesz Európában, és szerintem ennek a korszaknak effektíve vége van. Már egy ideje vége van, egyesek szerint már egy újabb hidegháborúban élünk, ezen lehet vitatkozni. Minden esetre az az Oroszország, ami mondjuk a 90-es években nagyon gyenge volt, már nem létezik. És még mindig gyenge Oroszország, de sokkal aktívabb, agresszívebb külpolitikát folytat nyugat felé, dél felé és másutt. Tehát az, hogy Amerika Obama alatt effektíve átengedte Szíriát az oroszoknak, az egy ilyen fantasztikum. Ez elképzelhetetlen volt mondjuk Reagan idejében. Ez egy komoly politikai győzelem orosz szempontból nézve, egy presztízs is.
Hírek következnek, utána innen folytatjuk. Söprény György, a Fidesz európai parlamenti képviselője, az Aréna vendége.